korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel 21 és 22 óra között jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott a szép estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából.
A 63.
jelentkezünk a Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban című műsorunkkal. Az esténk témája...
Megérintett az Isten. Ildikóval beszélgetünk, aki az élettársát gyászolja.
Manapság az apróságokat tüntetik fel, a csábító reklámok segítségével rettenetősen fontosnak. És a vége az, hogy egy egész vasárnap délelőttöt tudunk a bevásárlóközpontokban eltölteni, minden komoly cél nélkül. A korábbi évtizedeket Magyarországon a félelem árnyékolta be, és sokan elmaradoztak megfélemlítés miatt a templomból, a gyerekkori vallást a gyakorlattól, majd az Isten törvényeitől is. Istenünk azonban nem bosszúálló, hanem végtelenül irgalmas Isten, aki minden embert szeretetébe szeretne vonni. A krízisek, a gyász és egy olyan lehetőség, amikor életünk átformálódhat. A halál sokszor bizony szembesít azzal, ami igazán lényeges az életünkben. Ezt tapasztalataink szerint sok ember vezetett már el a szívbéli megtérés útjára. Ma este vendégünk, Ildikó is hosszú utat járt be Isten nélkül, és élettársa halála után megtapasztalta az ő irgalmas szeretetét. Kérem, fogadják szeretettel őt és a vallomását.
Sok mindent elmondtál már nekünk.
Most 68 éves vagyok, 17 évig éltem házasságban, van 3 nagy gyerekem, 8. Az is nagy unokám, a legidősebb 28 éves, a legfiatalabb 18 év. És egy kislányommal együtt élek, a legfiatalabbal, 41 éves. Elváltam 17 év után, és 29 évig élettársi kapcsolatba kerültem. És hát az megmaradt az életemben erősebben, mint az egész házasságom.
Ha jól emlékszem, a gyászcsoportba úgy kerültél, hogy a kislányod akadt rá az élettársad halála után egy meghívóra. Hogy történt ez? Te akkoriban nem jártál templomba.
Nem, én egyáltalán nem jártam templomba. Utoljára esküvőmön meg, úgy, ha mentünk kirándulni, úgy bementünk templomba, egyszer-egyszer elmentem a Edinával így éjféli misére, de nem, szóval én nem voltam templom, nem mondom, hogy nem voltam istenhívő, de nem voltam ilyen vallásos. A kislányom az igen, és mindig máshova ment templomba, mert mennyi, akkor itt van az a, akkor voltam egy temetésen ebben a Szent Gellért templomba. Mondom, itt is van egy templom, nem, nincs messze. És akkor hozott egy Gellért értesítőt, és ott néztük, hogy hát, hogy ilyen is van, és úgy megütötte a fülemet, hogy nem hívőknek is. Mondom, hogy biztos egy ilyen nyitott csoport lehet, hogy, hogy nem fogok úgy kilógni, ugye, hogy én nem járok templomba. És hát így kerültem. És egy ilyen érdekes dolog, hogy szeptember 24-én halt meg, társam, Én akkor nekem fogalmam nem volt, de hát most már tudom, hogy a Szent Gerét vértanúnak a halálának a napja. És ott pont a Szent Gerét templomba kerültem.
Különségesen jársz hozzánk. Elmondtad, hogy igazából te az elhunyt élettársadat gyászolod, vele értél, inkább szeretett közösségben. És mégis érdekes volt, ahogy te olyan szépen lezártad a közös életeteket. Hogyan történt a halála után? Hogy élted meg az ő elvesztését?
Hát azt nem úgy éltem meg, mint hogy a filmekben néz az ember, hogy a haját tépik, meg a ruhájukat szaggatják, meg ott bőgnek a kórházba. Úgyhogy én azt gondoltam, én biztos nem vagyok normális, én elmegyek egy pszichológushoz, meg pszichiáterhez, hogy el sem mondtam senkinek se, hogy beteg, ugye, akkor meg miért mondjam azt, hogy meghalt, az úgy magamban volt. És hát itt kívülről nem látszódott rajtam, meg nem is mondtam. És de hát úgy belülről bennem volt ez egész. És én gondoltam, hogy akkor végre már olyan helyre megyek, ahol lehet beszélni, és nem eltitkolni, hogy meghal. Nekem nagyon sokat segített, hogy oda jártam, az első, meg a második alkalommal is. Meg aztán egyszer volt oltári szentség, ilyen szentségimádás, és akkor úgy kezdtem gondolkozni rajta, hogy hát mégsem véletlenül vagyok én itt, és úgy meg.
Emlékszem erre a szentségimádásra. A szentségimádás után arról beszélgettünk a csoportban, hogy mi az, ami most foglalkoztatja a szívedet az Úr Jézus jelenléte után. És akkor, ha jól emlékszem, te voltál az, aki elmondtad, hogy amikor szóltunk, hogy most 20 percig csend és szentségimádás lesz, akkor mit mondtál te?
Igen.
Hogy el se tudod képzelni, hogy 20 percig mi a csodát fogsz itt csinálni a csöndben. Igen. És helyette mi lett?
Hát egyszer csak már felkapcsolták a villanyt, és már vége volt a szentségimádásnak, és olyan volt, mintha így teljesen nem is ezen a földön lettem volna. Egy ilyen rettenetes nyugalom volt rajtam, és úgy gondolataim se jártak ezzel, hogy na most mit kell főzni, meg mit tudom én meg. Úgyhogy egy ilyen, nem tudom ezt megmagyarázni.
Békét kaptál.
Igen, az a jó kifejezés, igen. Egy békét.
És ahogy ismerjük a te életedet azóta, ott szinte abban a pillanatban te valamit elhatároztál. Elindultál egy úton. El tudnád nekünk azt mondani, hogy talán miért, és hova jutottál?
El kellett indulnom ezen az úton.
A feltűnő volt, hogy szinte szívtad magadba a könyveknek a tartalmát, de hittankönyvek, később hittankönyvek, és azt vettem észre, hogy Szentmisére kezdesz rendszeresen járni, és ott nagyon örömmel hallgatod a zenét. Nem nézel se jobbra, se balra, amikor az orgona szó hallatszik. Mire megérintett az orgona muzsika?
Hát ez egy régebb fajta dolog lehetett, mert amikor Hüvösvölgyben laktunk, pont egy templom mellett nem messze, és ott is, amikor meghallottam az orgona muzsikát, akkor berohantam. Nagyon szeretem. Általában ez az orgona muzsika engem nagyon áhoztál.
Jelezted, hogy te nem voltál házasságkötésed óta a templomban. És egyszer csak valahogy rászántad magad egy szentgyónásra. Hogy történt ez a szíved mély?
Az úgy kezdődött, hogy a húsvét előtt volt ilyen lelki gyakorlat a gyászcsoportnak. És akkor én arra mentem, aztán hogy minden héten volt. És akkor szó volt a szentgyónásról. És akkor úgy ott, hogy szentgyónni, én azt sem tudtam. És akkor egyszer Máriát megkérdeztem most, hogy hogyan legyen ez a gyónás, hogy én nem is merek elmenni gyónni, mert ugye már 40 vagy majdnem 50 éve, hogy nem gyóntam, meg mindenféléket mondanak. Nem is mertem menni, hogyha a Mária nem mutatja meg, azt sem tudtam, hol a gyóntatószék, és az is nagyon jó élmény volt, hogy nem ilyen rácsos, hanem ilyen emberközeli, nem olyan, milyen régen volt gyerekkoromban. Megértő, és egyáltalán el nem tudtam képzelni, hogy egy plébános, én mindig azt hittem, hogy az másfajta, nem ilyen emberi. Úgyhogy kellemes dolog volt. Hogy egyáltalán belegondoltam, hogy hát, hogy kéne gyónnom, ha már templomba járok. És hát azóta minden vasárnap elmegyek.
Nagyon megérintett, hogy láttam rajtad azt a békességet, azt az örömet, hogy ennyi év után visszafogadott az Isten szeretetébe. Ez úgy látszott rajtad. Ezt nem tudom, elmondhatom-e vagy nem, de majd legfeljebb letiltasz. Akkor, amikor Szent Jónást végeztél, ott örültem én is, mikor bent voltál, mert én 40 év terhét nem egyszerű letenni. És csak úgy csodálkoztam, hogy nem mész áldozni. Megkérdeztem tőled, hogy sikerült, rendben van, minden rendben van. Szerintem, persze, persze, nagyon jó volt, és örülök, hogy elmentem. Kérdeztem tőled, hogy miért nem mész áldozni, most már mehetnél. És akkor számomra megdöbbentő volt a válaszod. Én úgy érzem, hogy arra még nem vagyok méltó. Én úgy érzem, hogy arra még nem vagyok méltó. Ezt én mai napig nem tudom elfelejteni, mert valójában ki méltó erre. És te valahol megérezted, és ki is tudtad mondani, hogy igen, Uram, én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De ő meggyógyította a szívedet. Emlékszel erre?
Emlékszem, ott ültem, és csodálkoztam, hogy nem mentem, és tényleg így éreztem. És akkor talán nem is tudom, milyen nap volt ez. A következő alkalommal már elmentem. De akkor is úgy zobogott a szívem, meg minden, hogy na most mi lesz.
sok mindent megosztottál velünk. Engem az a gondolat ragadott meg, amikor azt mondtad, hogy nem vagyok méltó. Igen, gondold végig, a Szent Misébe, az áldozás előtt közösen is azt mondjuk. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De utána elhangzik azonnal a másik gondolat is. Csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Olyan döbbenetes volt látni, hogy valóban a te lelkeden is látszott irgalmas szeretete.
Szerintettem, hogy tisztán olyan szívdobogásom volt, mint egy ilyen vizsgadruk, vagy nem. Gyerekkoromban áldoztuk, de hát az más. Nem tudom, a mostani gyerekek hogy fogják föl, de felnőttnek. Én teljesen komolyan meg oda is figyelek, amit mondanak a misén, és az teljesen komolyan veszem a úrfelmutatást, mert gyerekkorunkban csak néztük, hogy odaérjünk úrfelmutatás előtt. Akkor megmutassuk a új ruhánkat, meg mit tudom én, szóval olyan hívő gyerek voltam, csak úgy mentünk templomba.
Úgy szokásból.
Igen, igen. Hát az is az én nagy dolog volt, mert ugye abban az én gyerekkoromban nem nagyon lehetett menni, de hát olyan közösség volt ott Zuglóban, hogy majdnem az egész ház ment, úgyhogy abból nem lógtunk ki a sorból.
Mégis hogyan akadt el ez az életedben? Mert mondtad, jártál, aztán egyszer csak semmi. Miért maradt el?
Kisztag felvétel előtt keresztet vetettem az osztálytársaim előtt a villamoson a templom előtt, és akkor már, hogy nem vettek fel a kisztbe. Akkor még nem annyira, amikor már úgy volt, hogy férhez megyek, akkor a férjem mondta, hogy hát, hogy ne legyen templomi esküvő, mert neki olyan helyen dolgozik, hogy azt nem veszik jó néven. Hát úgy bennem volt, hogy akkor elmentünk este rendes utcai ruhába, meg volt a templomi esküvő, és akkor másnap a házasság kötőbe, meg a rendes fehér ruhás házasság.
Tehát ott már titkolosztál az Istennel kapcsolatos dolgokban.
Igen. És akkor ez így sorba így ment a keresztelőkkel is, hogy talán az első kislányomat az normálisan keresztanyával, vagy keresztapával lett megkeresztelve, de a második, akkor még szörnyű munkahelyen volt, ott még jobban nézték volna, hogy templomba, és én direkt mondtam, hogy titokba elviszem. A nagymamám nagyon mondta, hogy neki nem kell pogány unoka, és már majdnem egy éves volt, és akkor mindenféle keresztanya, mindenféle nélkül elmentem, és akkor már olyan rendes volt, a pap megkeresztelte, úgyhogy így lett. A harmadik kislányomat is, ahol az orgona muzsikát hallgattam, úgy vittem be. Az is egy éves volt. Hát úgy éreztem, hogy azért jó, hogy én nem járok templomba, de hogy azért csak meg kell, hogy keresztelnem. Mert sokan névadóztak meg, nagyon sokan nem keresztelték az én kollégáim közül. Hát így maradt ez ki. És
megérte?
Az az igazság, hogy ha most hazudnék, ha azt mondanám, hogy hiányzott, mert nem tudtam, hogy mi hiányzik. Mert az nem hiányzott, hogy most a nagy semmiben nem is értettük a misét, mert latin volt, úgyhogy ez nekem így nem hiányzott így a templomba menés.
Valós hited, igazi, hogy tudod, hogy miért hiszek, ilyen nem volt gyerekkorodból.
Nem.
Ez az, amit most felnőtt korodban kaptál meg ajándékként az Úristentől.
Igen, hát olyan volt, hogy hát a nagy bűnöket, meg hogy Isten szemmel mindent lát, el ne lopd a léniát. Talán még a tíz parancsolat is úgy, hogy tudtuk, de már ugye a gyerek fejem már ott az a ne paráznák, ugye akkor a szülők már nem nagyon mondtak már semmit, hogy az mit jelent, és akkor már ott már kész, akkor már nem is érdekelt a többi. Most felnőtt fejjel néztem, hogy azt hiszem a 8., hogy ne hazudj. Én azt gondoltam, hogy az nem van nagy bűn, egy hazugság. Ilyen dolgokra jön rá az ember felnőtt fejjel, amit gyerekkorában nem.
amikor bekövetkezett a veszteség az életedben, amikor eltemetted az élettársadat, milyen érzések kavarogtak benned?
Hát rémes érzések. Azt a múlt csoportban hallottam egy nagyon jó mondást, ezt az önvádat, meg az önsajnálatot, úgyhogy én teljesen ilyen önvádban voltam benne, hogy biztos, hogy én nekem kellett volna, biztos, hogy valamit nem jól csináltam, meg nem úgy csináltam. És akkor utána meg a másik, hogy milyen szerencsétlen vagyok, ugye jön az önsajnálat, hogy milyen szerencsétlen, csak ugye az ember mégse megy, ugye ezeken a zsákutcáknak nevezett, hanem csak félig megy el, akkor nem tudja, hogy az zsákutca, csak a félig, egyikből a másikba rohangál. Aztán végül a napi teendők, meg amiket az embernek ugye tovább kell menni az életébe, ez húzott így ki. Le kell vinni a kutyát, akkor mit tudom én, ki kell takarítani, meg rémesebb volt, amikor kidobtuk az összes cuccot, az egy katasztrófa volt. A Mátai Szeretett Szolgálatnak vittük le a ruhákat, de így zsákba. Gondolt, hogy hát ez kár kidobni. Az rémes volt, úgyhogy azt senkinek nem kívánom. Most is rémes, azt a szobán gyakorlatilag nem is nagyon használjuk. Vasalunk, meg varrunk, hálószobában nem van, nappaliba alszom, úgyhogy ilyen dolgok nagyon nehezek. De szerencsé, hogy kidobtam a cuccokat, mert ha csak egy-egy dolgot találok, most már az is kiborítja az ember.
A veszteségettel kapcsolatban volt-e benned olyan érzés, hogy most haragszol önmagadra, haragszol a virágra, haragszol az Istenre, mert miért pont nekem kellett így járni?
Szerencsés természetem van, mert a jobbik felét fogtam meg. Már az elején, amikor bekerült a kórházba, megmondták, hogy gyógyíthatatlan. Hogy miért nem vitte másik. Csak nekem volt egy főnöknőm, annak a férje rákba halt meg, és akkor mondta, hogy egyet megírdik, ha egy orvos azt mondja, hogy menthetetlen, többire csak a pénzkör.
Az a találkozás, ami ott történt az Istennel, mennyire változtatta meg a te érzéseidet, a te fájdalmadat?
Érdekes, egy veszteségből nyerőként jöttem ki végül is. Hát közelebb kerültem.
Hálás vagy az Istennek, hogy ezt a veszteségedet is a rátalálással jóra fordította, hogy megváltozott az életed, hogy ma már egészen másképp gondolkozol sok mindenről?
Igen. Én nagyon, nagyon örülök, hogy most ilyen irányba.
csapda ez, hogy szabad egy özvegynek nevetni. Hát, tényleg én is hallottam, hogy hát fekete ruhában, és mosolyog, hogy gondolja ezt, hát biztos nem is szerette a férjét. Ez valahogy nem erről szól, mert persze, ha a férjére gondol, ugyanúgy el tudja magát sírni. Most miért ne nevethetne, amikor ölébe veszi az unokáját, amikor egy vidám hangulat van, semmi köze gyászhoz annak. Miért ne nevethetne önfeledten és mosolyogva? És nagyon-nagyon örülök, hogy ezt te megmutattad a többieknek, és senki nem érezte azt, hogy ezzel megtörte volna a gyászát.
Abban a hangulatban, amikor mindezt megtapasztaltuk, nekem egy gondolat jutott az eszembe. Valahogy az az érzésem van, hogy te a gyászod közepette megtaláltad az új hivatásodat, megtaláltad azt, hogy nem vagy itt felejtett gyermeke az Istennek, hanem igenis szüksége van rád a környezetednek.
Hát nagyon köszönöm, hogy ezt gondolod. Közel időben történt, hogy az egyik nagyon idős 87 éves néninek elveszett mind a két kutyája. Már nem elveszett, nem elvesztette. És nagyon el volt keseredve. Hát nekem meg ugye ott van a kutya. És volt a táskámban egy ilyen meghívó, és mondtam neki, gyere el erre a termékbemutatóra, mondjuk a halotti tort, szépen a kutyácskák ott végighallgatjuk az előadást, kapunk vacsorát is. És addig beszéltem, míg eljött, mondom, csak nehogy vegyél valamit, mert ezek mind bóblik, ott ingyen szépen fogunk enni. És hát de annyira sírt, és akkor egyszer csak úgy nézett rám, hogy hát Ildik, hogy téged ki kéne találni. Tudod mit? Elmegyek veled. És el is jött, és azóta is, eddig is így ismertük egymást, de így csak úgy messziről mindenhova elcsaltam.
És a Szent Gellérben nem akarod elcsalni?
Nem, mert ő nem hívő.
Így kezdődik?
Nem feszegettem, mert elég erélyes nő, és hogyha hagyja engem ezekkel a dolgokkal, mert mondtam, hogy most nem érek rá, mert megyek hittarra, azt mondja, jársz, igen. Hagyja engem ezekkel, mondom, nem akarsz jönni, mondom, felnőtt hittam van, mondom, már nem rég kezdődött. Hagyjál engem ezekkel a dolgokkal, én nem vagyok hívő, na, hát ezt pedig nem akartam ezt tovább.
Amit te most elmondtál, ez nekem eszembe juttatta azt a háromszínű lámpát, amit az utcasarkokon lehet látni. Amikor megszólalt benned a segíteni vágy, amikor rábeszélted őt egy semleges témájú közös időtöltésre, és ebbe ő belement, akkor égett a zöld lámpa. Amikor felvetetted neki azt a gondolatot, hogy hát te jársz egy másik helyre, ahol a hitedet tanulod és gyakorlod, akkor ő azt mondta, hogy nem, hagyjál békként vele. Így ulladt az a bizonyos sárga lámpa. És amikor most azt mondtad a végén, hogy te nem erőlteted ezt a kérdést, olyan csodálatos volt hallani tőled, mert nem vártad meg a piros lámpát, amikor fejedhez vágnak valamit. Ildikó, olyan jó volt most elbeszélgetni veled, és látni azt az átalakulást, azt a mosolyt az arcodon, amit a megtalált Isten kapcsolatod is eredményezett. Nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ide vezérelt téged ebbe a gyászcsoportunkba. Nagyon köszönöm azt a mondatodat, amikor azt mondtad, hogy úgy érzem, hogy fontos vagyok mások számára is, mert az én történetem, az én életem, az lehet másnak egy kapaszkodó ebben a nehéz munkában, amit itt a szakemberek nyelvén azt szoktak mondani, hogy gyászmunka, pedig csak a gyászsal kapcsolatos érzéseknek a feldolgozásáról, megértéséről van szó. Még egyszer nagyon köszönöm, amiket elmondtál.
Ebbe jutott, hogy egyszer a Feri mondta az egyik foglalkozáson, hogy Isten keresésben voltam, ami képeket mutattak, és nekem pont valami olyan kép jutott, és hogy az nem kell keresni, csak körbenézni, hogy a út másik felén van, csak át kell menni az út másik felére, úgyhogy az így bennem volt ez. Ezt úgy megjegyeztem, és hát ez sikerült, gondolom, átmennem.
Átmentél az út másik felébe, ahol Jézus várt téged tárt karokkal. Kedves Ildikó, köszönjük ezt a találkozót, köszönjük a ma esti beszélgetést Mária Rádió hallgatói együtt. A jó Isten áldjon és vezessen tovább, és lehessél tanú, Krisztus szeretetének a tanúja, akár az ismerősöd előtt, akár mások előtt is. Vidd az örömhírt, a mosolyt, vidd a reménységet ebbe a nagyon-nagyon reménytelenül kinéző világba. Az Úristen áldjon téged és vezessen tovább.
Kedves hallgatóim, önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Köszönjük kedves vendégünknek őszinte vallomását, köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoztak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc.
Kovács Rétre, Mária.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.